akkor Isten hozott mindenkit ma este, folytatjuk a hetedik lakás. Nagyon a végén vagyunk már, de azért itt még vannak nekünk fontos dolgok. A múlt alkalommal említettem ezt a bizonyos őskeresztény írást, ezt a Diognétoszhoz írt levél című opuszt, amely egy nagyon fontos ilyen őskeresztény dokumentum, a harmadik század első felére datálják. Hipotézisek vannak, hogy ez most melyik korból származik, de a legvalószínűbb az, hogy tehát nagyon korai írás. Tehát harmadik század eleje. Mind a szerző, mind a címzet ismeretlen, az, hogy Diognétosznak hívják ezt a bizonyos címzettet, igazából nem derül ki, hogy kiről van szó. Arról az bizonyos, hogy egy olyan valaki mutatja be a kereszténységet, aki a kereszténységet ismeri közelről, bemutatja valakinek, aki nem ismeri. És mondom, harmadik század elején járunk, és hogy ez a bizonyos szerző, aki ezt a levelet írta, hogyan látta a kereszténységet, és hogyan mutatta be egy olyan valakinek, aki azt nem ismeri. Zseniális mondatokat találhatunk itt, pontosan a hetedik lakás témájának a megvilágítása kapcsán, amikor ugye azt tanultuk, hogy a hétköznapi misztika, azaz a keresztény életnek az alapállás és az alaphelyzete nem azt jelenti, hogy ki kell szállni a világból, nem azt jelenti, hogy gettósodni kell, nem azt jelenti, hogy szeparálódni kell a csúnya világtól fizikailag, nem is azt jelenti, hogy a hétköznapi misztikus az különleges módon beszél, különleges módon öltözködik, vagy különleges kulturális, vagy ilyen viselkedési jellemzők, viselkedési dolgok lennének rá jellemzők, hanem sokkal többet jelent ez. A hétköznapi misztikus, azaz a keresztény benne van a világban, csak nyilván nem a világból, egy más mentalitással, egy más gondolkodásmóddal van benne jelen, de jelen van a világban, és nem szeparálódik tőle, ami a kereszténységnek egyébként egy állandó, meg általában a vallásoknak egyébként. Amikor a kereszténységből is egy kiüresedett vallás válik, akkor jöhet mindjárt a szeparációnak a veszélye. Tehát, hogy a világ és a kereszténység, vagy az egyház egymással ellentétben. És tudjuk, hogy nem erre vagyunk hivatva, hogy szeparálódjunk, hanem hogy benne legyünk a világban, a magunk helyén, és belülről alakítsuk át azt a bizonyos világot. Hallgassuk meg azt a részletet a Diognétoszhoz írt levélből, amely szerintem ezt maximálisan kiemeli. Így éltek a keresztények a harmadik század elején már. Így írja. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, még faj szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Már itt az első mondat, hogy a kereszténység, a keresztény ember nem az, aki egy különleges nyelvet beszél, egy különleges területen lakik, vagy valami különleges embercsoportból származna. Még egyszer tehát. A keresztényeket sem területi, sem nyelvi szempontból, faj szempontból sem lehet megkülönböztetni a többi embertől. Sehol nincsenek olyan városok, melyekben, mint sajátjukban laknának, nincs külön nyelvük sem, melyet beszélnének, nincs sajátos, rájuk jellemző életmódjuk. Nem gondolkodás és bölcselkedés révén jöttek rá a tanításra, nem is kíváncsi emberek eszmefuttatásai által, nem is emberi tételeket vallanak, mint mások. Görög és barbár városokban egyaránt laknak, kinek mi jutott osztály részül. Étkezés és öltözködés tekintetében alkalmazkodnak azon vidék szokásaihoz. És az élet egyéb területén mutatkozik, a közösségi életük alkotmánya különösnek és elismerten meglepőnek. Saját hazájukban laknak, de mégis jövevényekként. Idegenben is otthon vannak, de minden haza idegen számukra. Mint mindenki más, házasodnak, gyermeket nemzenek, de a magzatot nem hajtják el. Testben vannak ugyan, de nem a test szerint élnek. A földön időznek, de a mennyben van polgárságuk. Engedelmeskednek a meghatározott törvényeknek, de életükkel felülmúlják a törvényeket. Mindenkit szeretnek, mindenki üldözi őket. Félreismerik őket, elítélik őket. Halálra adják őket, de életre támadnak. Szegények,
de sokakat gazdagítanak. Mindenben szűkölködnek, de mindenben bővelkednek. Gyalázzák őket, és a gyalázatban megdicsőülnek. Káromolják őket, és megigazulnak. Szidják őket, és ők áldást mondanak. Megalázzák őket, és ők tiszteletet tanúsítanak. Jótevők, akiket gonosztevőkként büntetnek. Amikor megkínozzák őket, örvendenek, mint akik életre támadnak. A zsidók küzdenek ellenük, mint tőlük idegenek ellen. A görögök üldözik őket. De akik gyűlölik őket, nem tudják megmondani a gyűlöletük okát. Egészen egyszerűen, ami a testben a lélek, azok a keresztények a világban. A lélek áthatja a test minden tagját, ugyanúgy jelen vannak a keresztények a világ városaiban. A lélek is a testben lakik, de nem a testből való. A keresztények is a világban vannak, de nem a világból valók. Láthatatlan a lélek, melyet a látható test börtönöz be. A keresztényeket is úgy lehet megismerni, mint akik a világban vannak, de vallásuk láthatatlan marad. Zárójel, csak én megint ugye a kommentár. A kereszténységünk nem abban nyilvánul meg, hogy valami láthatósági mellényt viselünk, hanem az egymással való kapcsolatainkban, ahogy már ebben a korban megállapították a keresztényekről, hogy kik azok? Azok, akik annyira szeretik egymást. Ezek a keresztények. Hogy? Törekszünk rá. Törekszünk rá. Az a lényeg. Tovább folytatom. A test gyűlöli a lelket és küzd ellene. Noha a lélek nem követel ellene semmi igazságtalanságot, csak akadályozza a gyönyörök élvezetében. A világ is gyűlöli a keresztényeket, akik semmilyen igazságtalanságot nem követnek el, csak ellenállnak gyönyöreinek. A lélek szereti a testet, mely őt gyűlöli, és a test tagjait is. A keresztények is szeretik azokat, akik gyűlölik őket. A lélek ugyan a testbe van zárva, de a lélek tartja össze a testet. Így vannak a keresztények is. A világba vannak zárva, mint börtönbe, de mégis ők tartják össze a világot. Halhatatlan a lélek, mely halandó hajlékban lakik. A keresztények is mulandó dolgok közepette zarándokolnak, de a mennyben várják a romolhatatlanságot. Ha étel és ital dolgában mostohán bánnak a testtel, a lélek jobbá válik. A keresztények is sokasodnak, noha naponta üldözik őket. Isten rendelte őket erre a helyre, nem lenne illendő elhagyniuk azt. Eddig ez a bizonyos idézet, azt hiszem, hogy nagyon meggyőző azzal kapcsolatban, hogy mit jelent ez a bizonyos hétköznapi misztika. Nem szeparációt, nem elkülönülést, hanem benne vagyunk a világban, de nem a világból vagyunk, egy másfajta mentalitással vagyunk jelen, de igenis egy csomó mindenben viszont a világban élünk, és nem elsősorban viselkedéskultúra, etikett, öltözködés vagy beszédmód különböztet meg bennünket a világtól. És ugye szeretem kiemelni ezt, hogy mi is ez a bizonyos világ egyébként, mint olyan. Ugye a világ Szent János evangéliumából is ugye kijön, hogy mit jelent a világ. A világ az nem egy hely. A világ az egy mentalitás. A világ az egy gondolkodásmód mindenek előtt. És milyen mentalitás és milyen gondolkodás, mert még itt is lehetne azt mondani, hogy ki a világias ember? Hogy aki világiasan beszél, meg világiasan öltözködik, meg világiasan viselkedik. Nem, a világiasság sokkal több ennél. A világiasság nem egy öltözködéskultúra, nem egy beszédkultúra, még csak nem is politikai vagy kulturális tényező a világiasság, sokkal, de sokkal több ennél. De könnyű lenne egyébként megszabadulni a világiasságtól úgy, bemegyünk az üzletbe és más ruhákat veszünk. De könnyű lenne megszabadulni a világias mentalitástól, ha más típusú szavakat használok. De könnyű lenne a világias mentalitástól megszabadulni, ha máshova szavazok, vagy más filozófiát vallok. De könnyű lenne. Csak az a baj, hogy nem ilyen egyszerű a dolog. A világias mentalitás bárhol, bárkiben ott lehet. Sajnos, ahogy tudjuk, vallástól függetlenül ott lehet bennünk a világias mentalitás. Mert hogyha a dolgok mélyére nézünk, akkor mi a világiasság, ezt én így fogalmaznám meg, a szeretet elhibázott keresése. Szerintem ez a világiasság. A szeretet elhibázott keresése. És miért mondom ezt? Egyébként itt, hogyha belegondolunk, minden, amit az életben látunk, minden emberi cselekedetünk a szeretet keresésére irányul. És ott van a bűnnek a másik definíciója, ami egyébként mondom a világiasság definíciója is lehet, a szeretet rossz helyen való keresése. A szeretet elhibázott keresése, de ebbe egyébként azért szeretem ezt a definíciót, mert benne van a... Tehát kimondjuk exakt az, hogy igen, ez egy elhibázott keresés, de kimondjuk empátiával, hogy keresés. És egyébként botrány, de úgy tűnik, hogy ha belegondolunk jobban, a legádázabb, leghajmeresztőbb bűnök mögött is a szeretet elhibázott keresése van. Ettől persze a bűre nem mondjuk, hogy jó, nem legitimizáljuk, csak ha meg akarjuk érteni, hogy miért követ el valaki valami rosszat, akkor ha mélyre nézünk, akkor végső soron minden embernél megtaláljuk ezt, de szeretet elhibázott keresése. Miért kell valakinek például az, hogy nem tudom valami uralkodóként ő elfoglaljon egy országot? Most mondok egy ilyen blödli példát. Miért kell ez neki? Miért szükséges számára ez a bizonyos hatalom? Ugye a hatalom, amely mit jelent? Nyugodtan keresünk egy széket. Itt ide is lehet jönni. Előre is, hát itt ezt elhúzzuk ide. Egész nyugodtan tessékre. Szívesen. Itt is páholj. Páholj egy, páholj kettő. Nyugodtan, nyugodtan. Ez az. Szóval, ha azt nézzük, hogy például valaki elfoglal egy országot, valami király, és akkor hatalma van neki. Most akkor az igazából neki miért is jó? Ha visszafejtjük a szálat, hogy ő neki miért vannak mondjuk ilyen hatalmi törekvése, miért jó számára az, hogy még több száz négyzetkilométernyi terület az övé, mondjuk most mondok egy példát, mert azon a több négyzetkilométernyi területen lesz sok-sok plusz ember, akik legalább úgy fognak tenni, minthogyha szeretnék ezt a bizonyos illetőt. Azaz, behódolnak neki, alávetik magukat neki, de ez egy torz képe a szeretetnek. Tehát látjuk, az, hogy valakinek például ilyen ádász hatalmi törekvései vannak, még mindig arról van szó, hogy ő egy szeretetre vágyódó kisgyerek, aki azt akarja, hogy sokan szeressék őt. Még hogyha tudja, hogy az alattvalótól az, hogy ő meghunyászkodik, az nem szeretett, de neki mégis úgy tűnik, mint hogy az lenne. És gyakorolhatja azt, hogy na most akkor ő szeretve van. Tehát azt hiszem, hogy minden, még a legádázabb bűnök mögött is a szeretet elhibázott keresése van, rossz helyen való keresése. De látjuk, mennyire fontos ez az empátia is egyébként, hogy legalább megpróbáljuk megérteni azt, hogy valakiben miért lehet ez így. Ettől még nem mentjük fel, ettől még amit tesz az rossz, ettől még egyetérteni nem kell vele, de mi keresztények legalább legyünk már azok, akik picit megpróbáljuk megérteni. A világ logikáját, de köpködni könnyű. Ugye tudjuk. Ítélkezni, hogy milyen szörnyű a világ, azt könnyű. De skatujázni, bélyegezni, az mindig egyszerű. De mi legyünk már azok, akik amellett, hogy kimondják, hogy a jó, a rossz, meg a rossz, mert az ott van, emellett van egy törekvés arra, hogy megpróbáljam egy picit megérteni a másiknak a belső világát, anélkül, hogy egyet kéne vele értenem, anélkül, hogy a bűnére azt mondanám, hogy ez erény. Nem mondom, mert amit csinál, az bűn. De nem akarok megállni a skatujázásnál és az ítélkezésnél és a köpködésnél, hanem mögé akarok nézni, hogy mi van ott. És ez egyébként nagyon sokban segít akkor, amikor például meg akarjuk találni a világgal a megfelelő kommunikációt. Mert ugye mondtuk, azért nem kell a világnak sokszor a kereszténység, mert egy falat éreznek tőlünk. Hogy mi őket beskatujáztok, ti vagytok a bűnösök, mi vagyunk a jók. És közöttünk áthidalhatatlan a szakadék. Így a világ is azt mondja, hogy mi tudunk milyenkor csinálni. És mi vagyunk azok, akiknek mennünk kell arra az oldalra. És megérteni a másik oldalt, megérteni azt, hogy akik a világias gondolkodásmódban vannak, azaz a szeretetet, a boldogságot, a békét egy elhimázott módon keresik, akkor anélkül, hogy fölmentenénk őket, legalább próbáljuk meg megérteni a szándékaikat és az indítékaikat. Nagyon-nagyon irgalmassá és empatikussá tud bennünket ezt tenni, és egy hidat tud ezt képezni az embertársaink felé. És éppen ezért mondom azt, hogy a világias gondolkodás, ez a szeretet elhibázott keresése, akkor ebből most akkor mi ránk ez mi vonatkozik, hogy mi nem akarunk világiasak lenni, ami ugye mind a Diognétoszhoz írt levél, mind a Vilai Teréz szerint nem kulturális és nem külsődleges dolog, hanem egy benső mentalitás, akkor mit jelent számomra kereszténynek, hogy nem vagyok világias? Azt jelenti, hogy a szeretetet ott keresem, ahol az valóban van. A szeretet megfelelő módú keresése. Ez a nem világi ember. Ez az, aki nem világiasan gondolkodik, hanem a szeretetet ott keresi, ahol azt valóban megtalálja, és nem elhibázottan. És ez a valaki, ez a keresztény, aki ezt megtalálgatja, na ezt tud. Ja, egyre inkább bemutatni az embertársainak azt, hogy hol lehet megtalálni ezt a bizonyos szeretetet. Még egy helyet is tudunk? Alok, köszönöm szépen, mert táblás házban, telt házban, nagyon jó. Szóval értjük, hogy miről van itt szó. Én azt hiszem, ez egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy a helyünket a világban meg tudjuk találni, és ne éljünk megint abban a bizonyos hasításban, amiről már beszéltem, hogy vannak a jók és vannak a rosszak, vannak az igazak és vannak a bűnösök, és persze aki így hasítja a világot ketté, az önmagát általában mindig a jók és az igazak oldalára helyezi, hogy ne éljünk ebben a könnyű világszemléletben. Egyébként tényleg annyira egyszerű és olcsó világszemlélet a világot így ketté bontani. Jók vannak és bűnösök vannak. Gonoszok vannak és igazak vannak, és nagyon könnyű életszemlélet, és nagyon könnyű világértelmezés, hogy így hasítunk. De ez, ugye tudjuk, rengetegszer nem fedi az igazságot. Mert az élet nem fekete és fehér, hanem színek vannak. Van kék, van szürke, van sárga, van piros, van színek vannak. Nem fekete-fehér az életünk. Sok minden keveredik. Nagyon sokszor nem tudom a másik életében, hogy mi zajlik. Attól, hogy nem az én kategóriáim szerint él vagy gondolkodik. Na, szóval csak, hogy megint, hogy jöjjünk vissza ehhez a bizonyos lényeghez, hogy mit is jelent hétköznapi misztikusnak lenni. Nem elkülönülni, nem a külsőségekben való különbözőséget jelenti ez. Benne vagyunk a világban, benne vagyunk a helyünkön az életben, de más gondolkodásmóddal vagyunk benne. És milyen gondolkodásmóddal? Elvileg ugye azzal, hogy mi tudjuk, hogy a szeretetnek a forrása hol van. Hogy az ember és személy legmélyebb vágya, hogy szeretve legyen, az kiben teljesül be. És látjuk ezért, mennyire nehéz nem világiasnak lenni. Mennyire könnyebb lenne, mondom, ha a világiasság viselkedésmódot jelentene. És ugye sok keresztény összetéveszti ezt, hogy a világiasság az egy viselkedésmód. Eljövünk, és egymás előtt szépen vallásosan viselkedünk. Aztán persze, hogy a színfalak mögött mi zajlik, az egy másik kérdés. Nem viselkedésmód a kereszténység csupán, hogy szépen kell egymás előtt viselkedni. Le ne degradáljuk erre. Hanem mindenek előtt ez a gondolkodásmód. Jelen vagyok a világban, és amit ugye tudjátok, nagyon szeretek kiemelni, hogy a hetedik lakásban megszületik a normális ember, mint olyan. A normalitásról van itt szó, és ez annyira szép, hogy föl fogom írni. Normalitás.
Azok a bolondok.
Kik?
A bolondok.
Kik a bolondok?
Normális.
Ó, hát ez az. Bennem az bolond, hogy normális vagyok, ezt Hofi Géza is megénekelte. Na de, a normalitás itt teljesen más jelent. A normalitás itt azt jelenti, amit eddig mondtunk. Jelen vagyok a világban, nem vagyok csodabogár, normális ember vagyok, lehet velem beszélni, lehet bármit előhozni, nincsenek tabu témák, valami ilyesmit jelent a normalitás. Hogy a kereszténységünk ne az legyen, hogy a keresztény valami különleges hangszínnel beszél, hogy ő, jaj, hát ő keresztény, ó, igen, és kanálvízbe megfojtanálak, de azt szeretettel mosolja. Tehát, hogy nem ez. Az sem, hogy szép vallásosan őtöcködik valaki, hát még az se. Hanem mindenek előtt a normalitás az, hogy benne vagyok a világban, mint ember, Normálisan beszélek, mint mindenki más, ízlésesen, normálisan öltözködöm, mint mindenki más, nem vagyok szeparált, elkülönülő csodabogár, nincs az, hogy jaj, ezzel nem lehet beszélni, mert keresztény. És igaz? Tehát, hogy jaj, én keresztény vagyok, előttem ne hozzatok fel ilyen témákat, mert sérti az én lelki ismeretemet. Nem. Tehát a keresztény pontosan az, hogy bármiről beszélgethetünk. Nyitott vagyok a dialógusra akármilyen témáról. Ugye tudjuk, hogy ez a nagy sértődés, ugye sokszor, ez pontosan arról szól, hogy valaki nem biztos a saját igazában. Tehát aki biztos önmagában, az azt mondja, hogy gyerekek, beszélgessünk. Beszélgetni mindenről lehet. Attól még, hogy én nem kis képviselek egy véleményt, attól még beszélgetni miért ne lehetne bármiről. Tehát, hogy ezt mondom normális kereszténységnek, hogy hogy nem ez a világtól való elkülönültség, csodabogárság, vagy hogy témákat nem lehet fölhozni, vagy tabu témák vannak. És itt jön be, azt hiszem, az evangelizációnak. Tehát, hogy másokkal Jézust megismertessük, ennek a legfőbb kulcsa, hogy amikor látják, hogy valaki totálisan, teljesen, 100%-osan elkötelezett Jézusnak, és az egyháznak, és a közösségnek, és emellett normális. Azt hiszem, hogy ennél nagyobb bizonyíték arra, hogy valami Isten van, talán nincs, mert a világ erre kapja föl a fejét, hogy mi? Hogy ilyen van? Hát azt hittük, hogy a hívők, azok mind ilyen furcsa csodabogarak, azokkal nem lehet normálisan beszélni, azokkal... Igen, és nagyon sokszor a világnak igaza van ebben, amikor olyan hívőkkel találkozik, akik tényleg szeparálódnak. És nem csak, hogy a világból nincsenek, hanem ki is vonulnak fizikailag valamilyen módon a világból, még hogyha a világban élnek is, de valamilyen lelki gettóban. És amikor találkoznak azzal, hogy te, ez az ember normális, és közben hívő, teljesen átadta az életét Istennek, teljesen elkötelezett, fontos neki az egyház, a hitének a gyakorlása, fontos neki minden fontos, ami elő van írva, és emellett nem vált egy életidegen csodabogárra. Én azt hiszem, hogy ez a legnagyobb evangelizációs erő, és a hetedik lakás lelkülete. Normális ember. Hagy hozzak még be ide, mert ezt én kaptam. Ez egy beszélgető könyv Fábri Kornél plébánossal, aki mi van ott mellett? Kaposvári Egyházmegyének a papja. A Fábri Sándor unoka testvére egyébként, tehát hogy volt kit örökölni a jó beszélőkéjét, és a következőt írja, egyébként amikor erről beszéltem, ő épp ott ült a közönség sorai között, és utána jött az ő könyvével, hogy olvassam el, mert ugyanezt mondja, így megnyugodtam, hogy jó vagyunk még, akik ilyesmiket mondunk. Következőt írja a Kornél atya, ugyanerről a dologról. Viccesen azt szoktam mondani, hogy bár nincs benne a Bibliában, de Jézus utolsó szavai a mennybe menetel előtt ezek lehettek, legyetek normálisak. Ez alatt azt értem, hogy a keresztények is, köztük természetesen a papok is, de jó, csináljanak mindent, amit a többiek, a bűnt kivéve. Hú, de jó gondolat. Csináljanak mindent, amit a többiek, a bűnt kivéve. Mi nem csodabogarak vagyunk, hanem olyanok, akik nagy kincset őriznek az Istennel való barátságot. Ezt csak úgy tudjuk megosztani másokkal, ha hiteles életet élünk. Ennek része, hogy jelen legyünk ott is, ahol a mindennapi ember éli az életét. Ahol látnak minket, csak azt tapasztalják, hogy megálljuk a helyünket. Legyen az munkahely, család, sportolás, művészet, baráti együttlét, autóvezetés, sörözés. Ha ott az ő szemükben normálisnak tűnünk, akkor a szavunkra is jobban odafigyelnek talán. Kairosz kiadó. Kornél Kairosz kiadó 2012, 1500 forint. Nem nálam lehet megvenni, de ajánlom szeretettel mindenki.
Hogy tudjam,
tiszta forrásban. Így van. Na, szóval, akkor eme szerény bevezető után, mert mivel már nincs sok, és úgyis van még időnk, nézzük meg, hogy a harmadik fejezetében a hetedik lakásnak ugye mi a következő pontunk, hiszen mit mondtunk? A hetedik lakás harmadik fejezete egy összefoglaló arról, hogy a hétköznapi misztikát élő személyre mi jellemző. Ugye ezzel kezdtük a múltkor, hogy ha élem a hétköznapokban ezt a bizonyos én ő benne, ő én bennem lelkületet, egyre tudatosabban élem a valódi Isten, valódi szerető jelenlétét, és így vagyok a világban, így vagyok a helyemen, így teszem a dolgom, nem csodabogárként, nem szeparálódva, akkor az életemre mi lesz jellemző? Csak egy pici ismétlés, tehát azt mondtuk, hogy az első ilyen jellemző, az ugye nem más, mint az egoizmusból való kilépés, tehát azt mondtuk, hogy egy, hogy egoizmus mus zéro. A másodikra azt mondtuk, hogy hogy mondtuk a hétköznapok? Hétköznapi élet, köszönöm. A hétköznapi élet, tehát hogy ez a lélek eszik, iszik, alszik, teszi a dolgát, mindent megtesz, amire kötelezve van, állapota szerint, ellátja állapotbeli kötelességét. Teszi a maga dolgát, de ezt nem egyedül, hanem valakivel a lelkében, és majd erről lesz szó, úgy teszi a dolgát, bármi is legyen az, mint szolgálat, a szolgálatot úgy értve, hogy akármit is csinál, ezzel közvetve vagy közvetlenül Istennek és az embereknek szolgál. Bármi is legyen az ő dolga. Erről majd még talán lesz szó. És a harmadik, itt volt ugye, azt mondtuk, hogy a szenvedés relatív, ugye? Valahogy így mondtuk. A szenvedés relatív, azaz, ez volt a kulcsmondat, hogy ha a lélek szenvedj, ha azt akarná Isten, hogy szenvedjen, úgy legyen, de ha nem, akkor sem töri magát érte. Tehát elfogadja a szenvedést, de nem kéri. Elfogadja, amit kénytelen. Amivel kapcsolatban már megállapította, hogy nincs tovább. Elment a falig a próbálkozásban, és bele kell nyugodnia, hogy ez van. Akkor oké. Okay. De egyébként nem kéri a szenvedést, és nem csinál magának szenvedést, és segít magán, ahol lehet. És segítséget kér, amiben lehet. Addig enyhíti a szenvedést, amíg csak lehet. Mert aztán úgy is vannak olyan szenvedések, amit nem lehet enyhíteni, bármennyire is szeretnénk. Azt hiszem, ez a nagy bölcsesség. Mondtam itt a kedvenc aszketikus mottómat, elég minden napnak a maga baja. Azt hiszem, hogy ez a hetedik lakásban élő, normális keresztény embernek a mottója, hogy elég úgy is mindaz, amivel szembe kell néznünk a hétköznapi életünkben, a kapcsolatainkban, úgy is van annyi szembenézni való is kihívás, hogy ahhoz, hogy ezeket bírjam, ahhoz vegyem igénybe azokat az erőforrásokat, örömöket, amiket szintén Isten ad. Hogy ne azt gondoljam, hogy az életem, meg az Isten kapcsolatom akkor jó, ha totálisan szenvedek, 100%-osan szenvedek, az én életemben már öröm nincs, na akkor én Istené lettem egészen. Nem. Aztán, na, most jön harmadik pont, és akkor itt meg a negyedik, mert azért az első pontban csináltunk egy ilyen bontást, kékkel is írhatom, mindegy. A következő képen hangzik a következő gyümölcs. Ezen kívül ezek a lelkek nagy belső örömet éreznek, amikor üldözik őket. Sokkal nagyobb békével, mint amiről már szó volt, és bármilyen ellenségesség nélkül azok iránt, akik rosszat tesznek, vagy szeretnének tenni ellenük. Sőt, különös szeretettel fordulnak feléjük. Szűz Mária Szent Jolán, ez most megint nagyon meredeken hangzott, hogy mi történik itt? Belső örömet éreznek, amikor üldözik őket? Nagyobb békével, és minden ellenségesség nélkül, sőt, szeretettel gondolnak ezekre? Hát, akkor most csak címkézzük meg, hogy itt akkor igazából miről is van szó, megint nem valami égből pottyant dologról, hanem amit az evangélium kapcsán úgy mondunk, hogy ellenség szeretet. Mindjárt megmagyarázzuk, de erről már talán beszéltünk. De ez a következő, az ellenség szeretet, bármennyire furcsa, ez a következő gyümölcs. Mit jelent? Mit jelent? Tehát a lélek egyre képesebb szeretni azokat, akik rosszat tesznek vele. Ez az evangélium Isten szeretet, tehát erre Jézustól meghívást kaptunk már. Tehát ezt nem Teréz találta ki, tehát Jézus mond ilyet, hogy szeressétek ellenségeiteket. De azt hiszem, hogy nagyon fontos itt értelmezni, ahogy se Jézus, se a Avilai Teréz ezt nem úgy értelmezték, hogy az ellenség szeretet az egy érzelmi jellegű dolog. Nem úgy értelmezték. Tehát ez sehol nem jön ki, hogy nekem szépet kell. kell érezni az iránt, aki engem nem szeret. Ez sehol senki nem mondta, és ez már csak azért sem mondhatta senki, mert nem is szabad ilyet mondani, mert lehetetlen, irreális elvárás magunk felé az, hogy az, aki bennünket megbánt, az, aki nekünk sebet okoz, afelé bennünk valaha lennénk majd olyan lelki állapotban, hogy a seb okozásnak a pillanatában szép emócióink vannak ő felé. Na ez nem. Esetleg a sok-sok idő után, amikor földolgozok egy ilyen dolgot, és az a bizonyos személy, és az a bizonyos cselekedet valahogy már nagyon a múltba kerül, és a földolgozottság állapotába lehetséges, hogy szebb érzésekkel gondolok rá vissza, hosszú idő távlatából földolgozva ezt a dolgot. De mondom, akkor, amikor benne vagyunk, és lehet, hogy még a jövőben sem, de legalábbis akkor, amikor benne vagyunk, ez soha nem elvárás. Az ellenség szeretet azt jelenteni, hogy szép érzéseim legyenek a másik ember iránt. Hát akkor mit jelent ez? Ha nem az érzelmek lángolását jelenti, ez az első, nem az érzelmek lángolása, sem azt, hogy a rossz akarót föl kell menteni. Ne, ez se jelenti az ellenség szeretet, hogy igazából amit te velem tettél, azt jó volt, csináld meg még egyszer. Nem. Hát ez is ugye a bölcsességhez tartozik. Hogy aki nekem rosszat tesz, az ő bűnt követ el. Tehát én hogy jövök ahhoz, hogy a másikat a bűnében erősítsem meg? Tehát az se ellenség szeretet. Tehát ugye tudjuk, talán már volt szó róla, hogy a jézusi mondat, hogy fordítsd oda a másik orcádat, ugye ezt Jézus mondja, egy, oké, kettő, hogyan éli ezt meg? Amikor őt megütik, mit csinál? Na Jézus, hogy éled meg a saját tanításodat? És hát kiderül, hogy nem úgy, ahogy ő ezt szó szerint mondta, de mert azért is, mert ő ezt nem szó szerint így értette. Tehát, hogyha az lenne tényleg az evangélium, hogy bármit tesznek veled, fordítsd oda a másik orcádat, az egy birka spiritualitás. Tehát az egy áldozattá tevő, egy ilyen gyalogoljon rajtunk át mindenki típusú lelkiség, az igazából az emberségünk megalázása. Ha Jézus valóban ezt értette volna, ez alatt a mondat alatt, hogy tartsd oda a másik orcádat is, hogy akkor vagy igazi keresztény, ha veled bárki, bármikor, bármit megcsinálhat, megalázhat, szó nélkül tűröd, na akkor vagy valaki. Ha Jézus ezt mondta volna, és tényleg ezt értette volna, akkor én azt mondanám, hogy gyerekek, hát, én nem vennék magamra ilyen terhet, hogy ez mit jelent. És itt jön a fölmentés ebből, itt jön a jó fény erre, hogy Jézus maga hogyan értelmezi a saját tanítását a tetteinek a fényében, amikor őt megütik, akkor nem fordítja oda a másik arcát, hanem mit mond a katonának a pasióban, ha rosszat tettem, a rosszat mondtam, bizonyítsd be a rosszat, de egyébként meg miért ütsz engem? Ugye? Tehát Jézusnál az, hogy fordítsd oda a másik arcodat, mit jelent? Szakítsd meg a gyűlölet ördögi körét. Mert Jézus mit nem csinált? Nem ütött vissza. És ez az, és ezt jelenti ez a bizonyos ellenség szeretet, nem ütök vissza. Az, hogy fordítsd oda a másik arcodat, ezt Jézus így érte meg. Nem ütök vissza, de azért tükröt tartok neked. Azért kimondom, hogy amit tettél, az nem volt jó és nem volt helyes. Tehát látjuk, hogy minden szót az ő tetteinek a fényében értelmezünk. Nem egy ilyen áldozat lelkiséggel, hogy velünk mindenki csináljon meg azt, amit akar. Tehát Jézus is ott abszolút megőrizte az emberi méltóságát. És nem arról volt szó, hogy üssék, verjék állandóan, hanem ott még neki volt lehetősége szólni. Csak aztán persze, amikor már a szenvedés olyan tetőfokára hágott, akkor ő már átadta magát ennek, mert nem volt mit tenni. De addig, igenis azt mondta, hogy nem ütök vissza, ezzel megszakítom a gyűlölet ördögi körét, mert hogyha milyen? Visszaütök, a másik még nagyobbat üt. Arra én még nagyobbat, arra ő még nagyobbat. Ez a gyűlölet ördögi köre. A fogad fogért, szemet szemért elv. És ez nem csak egyszer megy, hogy egy szem egy szemért, hanem aztán még egyért. Nem csak, hogy egy fogért, hanem aztán még egy nagyobb fogért, és egy fogsor aztán a fogsorért. Ez nem áll meg. Ez ördögi kör. Mert hogyha adok-kapok van, akkor az adok-kapok az ugye megy lefele, mint az örvény. Ha csak valaki a két fél közül azt nem mondja, hogy elég volt. És kiszállok az ördögi körből, én nem ütök vissza. Ezzel nem mentem föl a másikat, nem kell, hogy szép érzéseim legyenek iránta, de legalább annyit csinálok, hogy nem süllyedek le az ő szintjére, nem ütök vissza, nem veszem föl ugyanazt a magatartást, amit ő tanúsított felém. Ezért mondja Jézus, hogy nem érvényesülhet az, hogy szemet szemért, fogad fogért. Mert akkor ugyanazt a mentalitást veszük föl, ami a másikban van. De ez azt sem jelenti, hogy gyalogoljanak rajtunk át, és csináljanak meg velünk mindent szó nélkül. Megszakítom a gyűlölet ördögi körét, ez mindjárt az ellenség szeretetnek az első része. Tehát látjuk, azt hiszük, az ellenség szeretet, mint a hetedik lakás, egy ilyen iszonyú távolban lévő, ilyen idilli állapot, hogy mikor jutok el én oda? Ellenség szeretet, hogy én szeressem azt, aki engem megbántott. És látjuk, hogy ezt megint csak le kell vinni megélhető, reális követelmények közé, vagy reális szintre. Már ellenség szeretet az, hogy nem ütsz vissza. Már ellenség szeretet, hogy nem viselkedsz vele ugyanúgy, mint ahogy ő viselkedett veled. És hogy mondjuk megmondod neki egy tükröt tartva, és ahogy Jézus ezt szeliden, de határozottan annak a katonának megmondta, az is totálisan az ellenség szeretetnek a része. Tehát látjuk, hogy ez mennyire közel tud hozzánk jönni, ha például Jézusnak az életét nézzük, hogy ez hogy csinálta meg. Avilai Teréz. Gondoljuk ő, ahogy ismerjük őt, hogy ő szó nélkül tűrte ezeket a dolgokat, ahogy de beszólt másoknak sokszor. Azoknak, akik vele kitoltak, és neki rosszat tettek. Tehát felvette a kesztyűt, de még olyan módon, hogy visszaüssön, hanem kiszállta az ördögi körből, nem ütött vissza, de a tükröt azért tartott. Tehát látjuk, megint építsünk rá magunkról az irreális elvárásokat. Irreális elvárás az, hogy az engem nem szerető felé nekem valami csodálatos, emocionális szeretettel kéne lennem. Nem kell. Nem az érzelmek lángolását jelenti az ellenség szeretet, sem azt, hogy a rossz akarót fel kell menteni, hanem sokkal inkább azt jelenti, hogy ez a lélek halad a megbocsájtás útján. Ezt jelentheti. A megbocsájtás megint csak, ez megérne egy lelki gyakorlatot, meg egy teljes kurzust, hogy mi a megbocsájtás. De csak egyetlen mondat. A megbocsájtás soha nem egy pillanat műve. Soha. A megbocsájtás egy folyamat. A megbocsájtás egy út, aminek szakaszai vannak, mérföldkövei vannak, olyan, mint a gyász. A gyász sem egy pillanat. Egy út, egy folyamat, aminek szakaszai vannak, és el lehet benne akadni különböző tényezők miatt. Ugyanígy a megbocsájtás folyamata is olyan, hogy haladnom kell rajta, különben elakadok. Főleg akkor, ha azt hiszem, ha azt föltételezem magamról, vagy azt várom el magamtól, hogy azzal, hogy én kimondtam, hogy megbocsájtok, már jól kéne magam éreznem. Ez egy hihetetlen irreális elvárás magam felé, mert fontos dolog kimondani azt, hogy megbocsájtok. Legalább magamnak kimondani ezt, vagy magamban a másik felé. Fontos mérföldkövek vannak ezen az úton, de akkor is, amíg földolgozzuk a sérelmeinket, az mindig egy hosszú út. A megbocsájtásnak útja van, folyamata van. És akkor az ellenség szeretet ilyen szempontból mit jelent? Hogy ez a személy ezen az úton nem akar megállni, hanem megy előre, még ha keservesen is, de megy rajta előre. És látjuk, ez nem azt jelenti, hogy valaha szép érzelmeket kéne táplálni a rossz akaró iránt, hanem azt jelenti, hogy megy előre a megbocsájtásnak az útján. Tudja, hogy ebben úton van. És talán még azt is jelentheti, egyre inkább ez a bizonyos ellenség szeretet, hogy az illető elhagyja túlzott önsajnálatot. Ezt írtam még föl ide magamnak. Elhagyja azt a fajta túlzott, begubózó önsajnálatot, amely azt mondja, hogy igazából én mások miatt vagyok boldogtalan. Ez a lélek már tud disztingválni, hogy igen, vannak sérelmek az életében, és van egy csomó jó dolog, van egy csomó kincs, van egy csomó őt szerető ember, akiket nem akar elfelejteni azért, mert van XY másik, aki nem így viszonyul hozzá. Tehát ebből a túlzásból jön ki ez a bizonyos személyit már. Hogy azért, mert vannak személyek, vagy van egy-két valaki, aki negatív módon viselkedik vele, nem akarja föladni azt a sok másik embert, akik viszont szeretettel vannak irántam. Nem akarja őket elfelejteni. És még egy dolog, elhagyja a mások szeretetlensége miatti keserűséget, hogy mondjam, egyre inkább hagyja ezt a keserűséget. Tehát nem arról van szó, hogy nem lesz benne keserűség, de lesz. Nem lesz benne fájdalom, lesz, amíg élünk. Fájdalmat fog nekünk okozni az, hogy valaki megsebez bennünket. Tehát ez soha ne várjuk el magunktól, hogy a másoktól jövő szeretetlenség az valaha szép érzésekkel fog járni. Nem. És ez jelenti, hogy egészséges emberek vagyunk, hogy negatív, nehéz érzésekkel jár. De mi lesz itt a hetedik lakásban, hogy mégis egyre szabadabbak vagyunk ettől. Tehát nem töltünk el ebben túlságosan sok időt, vagy túlságosan nem gubózunk bele ebbe, hanem valahogy van egy ilyen szabadság, egy ilyen kilépés. Na, azt hiszem, hogy így lehetne valahogy ezt közelebb hozni. Menjünk tovább. Következő gyümölcs. Ami minden közül a leginkább megdöbbent az, írja Teréz, hogy láttátok már, milyen szenvedéseket és gyötrelmeket viseltek el ezek a lelkek, hogy meghalhassanak. Hatodik lakás, ugye emlékszünk? És ezáltal a mi Urunknak örvendhessenek. Persze, azért akartak meghalni, hogy Istenhez menjenek, tehát nem valami szuicid hajlamuk volt, tehát nem öngyilkosok akartak lenni, hanem a mennyországba akartak menni, jó, de még ugye Teréz jön, és azt mondja, hogy ez még egyáltalán nem az életszentség. Így folytatja. Most azonban olyan nagy a vágyuk, hogy szolgáljanak Istennek, és mások általuk dicsérjék őt, s ha lehet, hasznot hajtsanak néhány léleknek, hogy nem csak, hogy nem akarnak meghalni, de nagyon sok évig akarnak élni. A legnagyobb szenvedéseket is kiállva, ha így hozzájárulhatnának, hogy az Urat dicsőítsék általuk, még ha igen kis dolgokban is. Na testvéreim, itt van pontosan az, amit eddig mondtunk, hogy a hatodik lakásban van ez a bizonyos elvágyódás a földről. Emlékszünk. A lélek nem szuicid hajlamok miatt, nem képmutatásból, valóban úgymond Isten szeretetből meg akar halni. Itt akarja hagyni ezt a földet. Miért? Mert megérezte a túlvilágnak az ízét, megérezte az isteni szeretetnek az ízét, és megrészegült tőle, és azt mondja, hogy ő ezzel a világgal már nem akar foglalkozni, ki akar ebből lépni. És ugye mondtuk erre is, hogy mennyiszer gondoljuk, hogy na a szent az ez. Tehát a szentekről szóló sztereotíp kép az eddig tart, meg akar halni, tönkre akarja magát tenni Jézus Krisztus iránt való szeretetből, és azt mondjuk, hogy ennél följebb van-e még lelki út, vagy szint. És kiderül, hogy mi az hogy. Mert ez igazából egy valahol, ha belegondolunk, egy önzőség. Amikor valaki nem foglalkozik azzal, hogy neki ezen a földön feladatja van, és rábízott emberek vannak, még ha egy is, hanem ő mindent itt hagyva menni akar a mennyországba, arra megint csak mit mondhatunk, hogy ez egy könnyű megoldás. Ja, hát igazából ez a legjobb. Hagyjunk itt mindent, a feladatunkat, azt, ami a földi életben nehéz és keserű és stresszes, és menjünk a mennyországba, hát igazából, hát nem. És ez igazából, ha belegondolunk, valahol még mindig annak a bizonyos egészségtelen önszeretetnek a jele. Nem érdekel engem, mi van ezen a világon, én menni akarok a mennyországba. Ezért nem véletlen, hogy Teréz itt a hetedik lakásban, a normalitásban arról ír, hogy ez a bizonyos halálvágy megszűnik. És azt mondja, sok évig akarnak élni. Nem meghalni akar, élni ameddig lehet. Na hát, ha ez nem örömhír, tehát azt mondja, hogy így írom fel, hogy élni akar. Vagy akarás. Élni akarás. Élni akar, és nem meghalni. Szent Pálnál emlékszünk el a dilemmára, Filippiekhez írt levélben, amikor írja, mindennél jobb lenne Krisztushoz menni. Mindennél jobb lenne. És ez persze, hogy igaza van. Hát mi nekünk is az a vágyunk, hogy de jó lenne néha itt hagyni ezt az egészet, és már menni Jézushoz. Persze. De Szent Pál, hogy bebizonyítsa, hogy ő a hetedik lakásban és a normalitásban van, így folytatja, de miattatok maradok, mert az nekem gyümölcsöző szolgálatot jelent. Szent Pál eldöntötte, hogy mégis maradni akar, ameddig kell, ameddig lehet ezen a földön élnie. Miért? Mert tudja, hogy dolga van a világban. És neki ezt a dolgát csinálnia kell, addig, amíg Isten azt nem mondja, hogy köszönöm szépen, ennyi elég volt. Addig én önhatalmulag, meg ilyen vágyakozásokkal nem mondhatom azt, hogy én kiszállok a dolgomnak a végzéséből, mert olyan jó lenne, kényelmesebb lenne üdvözülni és a mennyországba menni. A hetedik lakásban a hétköznapi misztikát élő keresztény erre végre rájön, erre a hallatlan nagy újdonságra, hogy az életében neki küldetése van. Dolga van. És akkor ezt ide már is föl is írom. Élni akarás, mert dolga van. Azért akar élni, mert rájött, hogy neki dolga van. És tudjuk, hogy ezt, hogy valakinek dolga van, ezt bárki a saját életében felfedezheti, még hogy ez a dolog, ez valami icipici apróság is, ha csak egy embernek van szüksége az én személyemre, már akkor is azt mondom, hogy élni akarok, mert dolgom van. És ugye mondtuk, hogy a földi életben talán nincs is olyan nagyon olyan helyzet, amikor ezt nem mondhatnánk el magunkról, tanúságot téve erről, ugye azok a például ágyhoz kötött idős betegek, akik rájöttek, hogy a dolguk az, hogy imádkozzanak a világért. És rájöttek, hogy nekem ez a dolgom. És nem fogom siettetni a halált, majd az eljön, amikor neki el kell jönnie, de rájöttem, hogy a földi életemben dolgom van, tehát nincs olyan kétségbeesett helyzet, vagy olyan megfosztottság a szabadságunktól, vagy a képességeinktől, amikor valaki nem mondhatná el azt, hogy neki még itt ezen a földön valami dolga van. És látjuk, hogy ez mennyire megint rímel azzal, hogy mi is az a valódi szeretet. Hogy igen, maradni akarok ebben a világban, mert dolgom van, mert küldetésem van. És ezt mindenki elmondhatja magáról. Tehát, hogy a szolgálat, mint szó, nehogy összetévesztődjön, ugye, hogy egyházi szolgálat. Bármit, amit én szeretetből teszek, az szolgálatból tehetem. Most ezt így hívjuk, hogy szolgálat, de ennek az, hogy egy profánabb szóval teszem a dolgomat mások iránti szeretetből, és Isten iránti szeretetből. És ebből azért, na, fakad egy pár konzekvencia, amiről Teréz nem ír, de én talán ide ezt behozhatom, hogy hát mi következik abból? Ha így most így egymás közt így belegondolunk, hogy ha valaki élni akar minél tovább, mert rájön, hogy dolga van, nem akarja tönkretenni magát, mert neki fontosabb az, hogy másokat minél tovább szolgálhasson, mert másoknak szüksége van ő rá. Ha valaki ezt akarja, akkor ehhez például mit kell csinálnia? Hát mondok egy ilyet, hogy például vigyázni kell magára. Nem, de vigyázni kell az egészségére, amennyire lehet. Mert rengeteg tényező van az életben, amiről nem tehetünk, és betegségek jönnek, mennek. Igen, ez ott van. De azért, na, ami az én hatalmamban áll, hogy tegyem meg magamért, és vigyázzak magamra, na ezt már meg fogja itt az illető tenni. Miért? Mert rájön, hogy neki dolga van, és ha dolgom van, akkor ahhoz nekem egészség kell. És látjuk, hogy itt megint megfordul ez a bizonyos önmegtagadós, meg vezeklős, meg aszketikus szemlélet, hogy igazából az az igazi, ha rosszul érzem magam, az az igazi, ha megtagadom magam ilyen szinten, és akkor ebből mi következhet, hogy hát én elemésztődöm, tönkre megy az egészségem, és nem fogom tudni szolgálni a rám bízottakat. Amíg neki, és igazából szeretetlen vagyok ő feléjük. Akiknek szüksége lenne rám, de én mondjuk, most mondok egy ilyet, dolgozó munkás emberként is heti háromszor kenyéren és vízen böjtölök. És ezzel olyan gyomor problémáim lesznek egyszer, hogy jaj, egyébként, akkor kitolok azokkal, akikhez engem az Isten küld. Tehát, hogy vigyázzunk, hogy mit jelent a valódi önmegtagadás, és sokszor a valódi önmegtagadás azt jelenteni, hogy tegyem le például egy káros szenvedélyemet. Hogy meghosszabbítsam az életemet. Kérjek segítséget, akár testi, akár lelki orvostól vagy szakembertől. Mert élni akarok. Mert egészséges akarok maradni testileg és mentálisan, ameddig lehet, és ameddig az életemben ez rajtam múlik. Mert rengeteg helyzet van, hogy nem múlik rajtam. Mert jön egy betegség, jön valami, és kész. De ami rajtam múlik, és sok ember egyébként így van vele, hogy egy csomó adukártyát még nem játszott el. Tehát én ismerek olyat, hogy fáj a lelke, mint nagyon, és hát mondjuk volt mondjuk egy pszichológusnál, vagy egy lelkigondozónál évekkel ezelőtt. És azt mondja, hogy nem segített, hát akkor most már én nem megyek el újra. Hát ez megint ugyanolyan dolog, mint az, hogy jó, az egyik fogamat kikezelte a fogorvos, megfájul a másik, és akkor nem megyek el, mert már hogy lehet, hogy újra fáj egy fogam? Hát el kell menni, mert egyszerűen azon fog majd ő segíteni. Tehát látjuk, hogy van, aki egyszerűen még nem él ezekkel a lehetőségekkel, mert valahogy ez még mindig nincs meg. Hogyha én élni akarok, akkor segítséget kell kérnem. És nem szégyen, ha segítséget kérek. Látjuk, és hogy na most akkor, hogy hol a szeretet? És látjuk, hogy a magunk felé irányuló egészséges szeretet, amivel a magam életére akarok vigyázni, ez igazából a legnagyobb szeretet a másik ember felé. Akikhez én küldve vagyok, akiket az Isten rám bízott. Minél tovább akarlak benneteket szolgálni, és éppen ezért vigyázok magamra, amennyire csak lehet, testileg, lelkileg. Tehát itt megfordul az a fajta aszketikus hozzáállás, ez igazi aszkézis az, hogy minél többet böjtölök, minél többet ostorozom magam. Itt kijön, hogy az az igazi szeretet és az az igazi aszkézis, ha például egészséges étrendet alakítok ki magamnak. Az az egészséges aszkézis, hogyha segítséget veszek igénybe. A magam iránt való helyes szeretet, mint felelősség. Ezt is be lehetne hozni. Ha nekem felelősségem van azok iránt, akik felé dolgom van, akkor nem tehetem tönkre magam. Akkor testileg és lelkileg legalább annyira kompletnek és egészségesnek kellene, amennyire lehet. Amennyi rajtam múlik. Látjuk, hogy a hetedik lakás mit hoz magával. Tehát, hogyha ez igaz, amit Teréz mond, és már pedig úgy tűnik igaz, hogy ezek a lelkek élni akarnak, ameddig csak lehet, akár a legnagyobb szenvedéseket is kiállva, akkor ebből óhatatlanul következik az, hogyha élni akarok, akkor vigyázni is kell magamra. És hogy ez igazából az Isten iránt való, és a másik iránt való, és az önmagam iránt való szeretet. Ugyanitt így folytatja, a maguk dicsőségét abba helyezték, hogy valamit is segíthessenek a keresztre feszítettnek. Mit jelent segíteni a keresztre feszítettnek? Hát, most mondhatnánk ilyen nagy szavakat, hogy együttműködés a megváltásban a keresztre feszített Jézussal. Ugye misztikusok alkalmaznak ilyen elsőre nehezen érthető kifejezéseket, hogy együttműködök a megfeszített Jézussal a megváltás művében. Ez igaz, de fordítsuk le ezt picit érthetőbb nyelvre. Mit jelent a megváltás művében együttműködni? Mindenek előtt az, hogy mások is megismerik Krisztusnak azt a megszabadító szeretetét, amit ő a kereszten kinyilvánított. Hogy járulok én ehhez hozzá, hogy Krisztushoz vonzam az embereket, hogy ő az ő társa legyek a megváltás művében? Hát egyébként megint ugyanott vagyunk ezzel a bizonyos hétköznapi misztikával, amely kisugárzik az életünkről. Tehát amikor azt mondjuk, hogy együttműködök a megváltásban Jézussal, megint nem kell valami nagyon elvont, nagyon tőlünk távol lévő dologra gondolni. Egyszerűen ez annyit jelent, hogy azzal, hogy élem a vele való kapcsolatot, élem ezt a bizonyos hétköznapi misztikát, és ez az életünkön meglátszik, verbális és nonverbális kommunikációnkon, a tetteinkben, a hozzáállásainkon meglátszik, akkor ezzel már is vonzuk az embereket Jézusnak. És ez az, hogy együttműködök vele a megváltás művében. Ehhez nem kell megint csak valami plusz nagy dolgot csinálni, hanem egyszerűen ezt kell élni. És amikor a szenvedésemet megosztom Jézussal, amikor ő az én társam a szenvedésben, akkor ugyanez, részt veszek vele ebben a bizonyos műben, mert miért? Nem azért, mert az én szenvedésem kell ahhoz, hogy a másik ember megtérjen, ugye ezt megint tudjuk, hanem a Jézussal való együtt szenvedés olyan mértékben erősíti a vele való kapcsolatot, hogy az még jobban kisugárzik rólam. Tehát itt ez picit, ugye ezt ugye félre ne értsük, hogy amikor az együtt szenvedés, Jézussal együtt szenvedek más lelkekért, hogy ezt akkor hogy értsük, hogy az én szenvedésem kell Istennek ahhoz, hogy a másik megtérjen? Hát nem igazán, mert ugye ez egy elég negatív istenkép, hanem Az együtt szenvedés misztériumában bennem a szeretet növekszik Jézus iránt, és ez ki fog sugározni. És akkor mások ennek alapján ismerik fel majd Jézust. Tehát ezt már egyébként láttuk az ötödik lakásban. Az ötödik lakásban volt ez a témánk, a sugárzás, a kisugárzás. Legyetek só, legyetek világosság. Amikor azt mondtuk, hogy a keresztény ember csupán azzal, hogy van, csupán azzal, hogy él, csupán azzal, hogy szeret, csupán azzal, hogy teszi a dolgát, mint hétköznapi misztikus, már is kisugárzik. Már is egy különleges módon van jelen az emberek között, és meg sem kell akár szólalnia az Istenről, mert már is lejön róla valami. Na ezzel veszünk részt a megváltásnak a művében. Ja, és Teréz itt még mond egy ilyet, hogy néha ismét visszatérnek a gyengéd vágyak, hogy örvendjenek Istennek, és kiszakadhassanak ebből a száműzetésből. Persze, ezért néha miért ne térhetne vissza még egy ilyen fölfogásban is, hogy de jó lenne Jézushoz menni. Tényleg véglegesen, és itt hagyni ezt az egészet. Vannak mélypontjaink, vannak elkeseredett pillanataink, akár életszakaszaink, amikor visszatér ez. Mondom, a hetedik lakás ugye megint csak nem az, hogy beérkeztünk a célba, és minden így marad. Ugye azért ebbe is van hullámzás. Mondtuk, a hatodik lakásra jellemző az az óriási hullámzás, ami a normál értékeken, normál határokon kívül van. És mondtuk, a hetedik lakásban a hullámzás megmarad, mert emberek vagyunk, és soha nem lesz egyenes, mert az a halál. Mondtuk ugye az EKG-n, a halál az egyenes vonal. Mindig lesz egy kis hullámzás, csak már nem olyan mértékben, hogy a határokon kívül menjen, és engem tényleg teljesen kibillentsen az egyensúlyomból. És ez a fajta normális emberi hullámzás, ami a hetedik lakásban is ott van, ez járhat azzal, hogy valakiben újra visszatér az, hogy de jó lenne ezt az egészet befejezni. Istenem, tényleg már, elég volt, sok volt, jó van már. Tehát van ilyen. Tehát erre sem mondjuk azt, hogy jaj, most akkor hogy lehet az, hogy nekem ilyen eszembe jut. Terész szerint a hetedik lakásban is a normalitás része az, hogy ilyen gondolataink lehetnek, de hogy folytatja ő? De aztán visszatér, és magába tekint, megmaradva abban, amilyen volt, megelégszik azzal, és felajánlja ő felségének az élni akarást, mint a legdrágább adományt, amelyet adni képes. Anyám, miket mond? Felajánlja Istennek az élni akarást, mint a legdrágább adományt, amit adni képes. Azt mondja, hogy ezt ajánlja föl Istennek, hogy élni akarok, még akkor is, hogyha nehéz. Mert dolgom van a világban. Micsoda? És így, hogy azt mondjuk, hogy valóban, igen, áldozat, de végleg az értelmes áldozat. Élni akarok másokért, mert dolgom van, még akkor is, ha nehéz. Na, azt hiszem, ez minden bőjtnél többet ér. És minden ilyen gyakorlatnál többet ér, mikor valaki egy mély ponton is azt tudja mondani, hogy élni akarok. Ez többet ér, mint hogyha. És nem tudom, milyen fájdalmakat okozok magamnak. Tehát amikor valaki ezt onnan föl tud kiáltani, hogy mégis folytatni akarom, nem akarom, hogy az életemet elnyelje az örvény, menni akarok előre, élni akarok másokért, és tenni a dolgomat. Na, azt hiszem, hogy ez, ha arról beszélünk, hogy önlegyőzés, és önmegtagadás, és önkontroll, na hát az itt van. Hogy még egy ilyen állapotban is, persze, hogy erre nem mindig vagyunk képesek, mondom, ahogy Teréz is mondja, lehet rengeteg olyan pillanatunk, amikor azt mondjuk, hogy kész, véges, slussz, pazz, csukjuk be a bótot, hagyjuk az egészet, el tudunk keseredni. És azért én kiemelném azt, hogy attól még, hogy a hetedik lakás, mondom, ennek a békének a lakása, és hogy belül ott van az a béke, hogy szeretve vagyok, de azért emellett úgy lehet azért keseredni még, hogy ihaj, csak az az elkeseredettség, úgymond, nem válik egy ilyen totálisan minket elemésztő és elborító és olyan dologgá, ami végső soron maradandó károkat okozna bennünk, hanem inkább ilyen szakaszok lesznek, de ha majd egyszer, majd jövő tanévben keresztes Szent Jánosról fogunk beszélni, akkor ugye ott nagyon ki fog jönni, hogy az éjszakák, az éjszaka tapasztalat, az soha nem olyan, hogy az életünkben egyszer van, letudtuk és vége. Hanem az életünkben szakaszosan visszatérhet. Aki esetleg a Bónum televízióban azt a nagyszerű adást figyelemmel követi a Látni akarom az Isten című kármelita műsort, ahol hát ilyesmiről van szó, az, de hát nektek nem kell megnézni azért, mert jövőre úgyis erről lesz szó, már valami jobb verzióba, de ott már ilyeneket lehet hallani, hogy ezek a bizonyos éjszakák, ezek milyenek keresztül Szent János szerint, a kríziseink, a fejlődés fájdalmai nem olyan, hogy letudtuk egyszer és kész vége, hanem amíg élünk, szakaszosan térnek vissza. És majd lesz szó itt róla, hogy egyébként ez a bizonyos hetedik lakás még azt sem jelenti, hogy az életemben minden könnyül, minden tisztul, és minden csodálatos tisztaságban lesz. Majd itt jönnek az én olyan kedvenc szentjeim, akiknek a hetedik lakásban való lét nem azt jelentette, hogy minden kitisztult és mindent világosan lát, hanem együtt járhatott azzal is, hogy egyre sötétebben látja a dolgokat. Ezt majd itt meg fogjuk érteni. Például egy Lisieux-i Szent Teréz, hogy nem úgy fejezte be az életét, hogy minden kristálytiszta, hanem ő hit ellenes kísértéseket ért át. Azt mondja az élete végén, hogy az ateisták asztalánál ülök, és értem az ő szenvedésüket. Tehát látjuk, hogy a hetedik lakás milyen érdekes. Nem azt jelenti, hogy nem lehetnek ilyen szakaszaink, vagy az életünknek akár ilyen meghatározó részei. Lisieux-i Teréz ezt abszolút Jézussal együtt élte át. Abszolút megvolt benne ez a béke, ezt ő maga tesz erő tanúságot, hogy ő benne van és ő Jézusban. Ez megvan, csak emellett az életének a végén volt egy ilyen nagyon sötét szakasz. A halála előtt egy kalkuttai Boldog Teréznél hasonlókat, sőt nála még sokkal hosszabb ideig tartott. A Lisieux-i Szent Teréz apukája, ez a szent javatott Louis Martin, tehát kompletten demens beteg lett. Tehát neki kompletten fizikailag megborult az agya. Élete végén, mint olyan. És szent. És nem azért, mert ilyen nem történhet meg bárkivel, hanem pontosan ez, hogy ilyen megtörténhet bárkivel, és szenté lehet válni. És de jó, hogy az egyház Louis Martin és az ő felesége személyében nem csak az első házaspárt avatta szenté, hanem egy olyan valakit, aki az életek végén neki totálisan beteg lett a mentális része, az elméje. Mert az megbetegedhet, és neki megbetegedett. És szenté van avatva. Tehát látjuk, hogy a hetedik lakás nem az, hogy mindenki világosodik, minden csodálatos, mindent látok. Voltak szentek, akik így voltak, és voltak, akik nem. Ez csak annak a relativitását mutatja, hogy az életben milyen dolgok történhetnek velünk. Nagyon sokféle dolog történhet. De ami maradandó, és biztos vagyok benne, hogy mind Louis Martinnél, mind Kis Szent Teréznél, mind Kalkuttai Boldog Teréznél megvolt az a bizonyos pici, apró, benső, de elvehetetlen tudás. Az a bizonyos, hogy ő szeret, és én is őt, és ő bennem van, és én ő bennem, mert ez a hetedik lakás. Hogy aztán a többi rétegben mi zajlik, ugye az már sokszor egy másik kérdés. Na, hát akkor ennyi volt mára. Jövő héten találkozunk. Köszönöm szépen a figyelmet.